az interneten is. europaradio.hu Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányít alelnökök fogják megtestesíteni. Január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány döntését csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edith csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás alapján az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az érettségivel kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete. Elsőként a szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avatón úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézművesbolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőrsó és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak testközelből a bátrabb látogatók a Miskolci állatkertben.
Az időjárásról.
Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
majd mély csönd lett, mint hűlt hang.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Lelkipásztorok és családjuk találkozóját rendezték augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Az összejövetelre 120-an regisztráltak, gyerekzsivajjal telt meg az üdülő kertje, de a lelkészek is örömmel üdvözölték egymást, hiszen lehet, hogy egy évben csak egyszer találkoznak ilyen körben egymással. Az összejövetel áhítattal kezdődött, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök szólt az egybegyűltekhez, és rádiónknak is nyilatkozott. Egy nagyon érdekes időszakot élünk tulajdonképpen egy politikai választás után, egy püspök választás előtt. Mondhatjuk azt, hogy egy átmeneti időpont, és főtiszteletű Barna Sándor püspök úr nagyon érdekes párhuzamot vont a politika és az egyház között, ha egyetlen egy mondatot idéznék, hogy az úr embere nem manipulálhat. Hát induljunk ki innen.
Igen, valóban. Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállás a hitoktatásba, a gyülekezeti szolgálatok folytatásába, és általában ez egy könnyedebb hangvételű alkalom, de most természetesen kicsit tematizálta a mai alkalmat ez az ige, amely megtalált. Utána vagyunk egy országgyűlési választásnak, ahol megláttuk azt, hogy milyen eszköztár vonul föl a világban, és ezek nem új dolgok, csak néhány új köntösben van, és milyen érdekes, hogy a Biblia beszél erről, bár mi azt gondolnánk, hogy közöttünk az egyházban egész másképpen működik, de ne felejtsük el, hogy már az úrvacsora asztalánál, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő odaadja az ő életét, az ő testét és vérét érettünk, akkor egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Nem Heródes palotájában, nem Pilátus udvarában, hanem éppen azok az apostolok, akikkel Jézus együtt tölti az utolsó vacsorát. És Jézus mond egy nagyon érdekes választ erre, hogy a világban az uralkot kuralkodnak, jótevőnek nevezik magukat. Ebben már benne van az irónia, hogy minden a látszat a világa, és mond egy olyan mondat, amely szerintem végigvonult az ige hirdetésben, többször ismételtem, a közöttetek ne így legyen. És Absalom története egy 3000 éves történet. Akkor ő az első kampánymenedzser, aki tulajdonképpen olyan eszközöket használ, amit azóta folyamatosan használnak a világban is, és hát néha úgy tűnik, hogy az egyházban is. És éppen ez tette szükségessé, úgy éreztem, az nem véletlenül talált meg ez az ige szakasz, nem véletlenül ismertem rá a mindennapokra, hiszen a Szentírás az életkönyve. És egyfajta pásztori felelősséget éreztem, püspökként azért, hogy most, amikor elkezdődik a választás, és már láthatóan valamiképpen ezek az eszközök hozzánk is beszélemkedtek, ezeket azért ejtsünk szót erről, és halljuk meg Jézusnak ezt az intését, hogy közöttünk ne így legyen. Gyorsan elsorjázhatom azt, hogy Absalom is milyen módszereket használt. Ugye visszatér egy számüzetésből, és úgy gondolja, hogy édesapját letaszítja a trónról, és az első, amit tesz, hogy egy harci kocsit, egy ilyen drága kocsit vesz, mert az eredeti szó az arra utal, mint hogyha majd luxus autót venne, és bérel 50 embert, aki mai megfogalmazásban a kampánystábja, és egyfajta ronyrázás történik, amely azt arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet Absalomra, hogy bizony én vagyok valaki, én már most olyan vagyok, mint egy király, és arról szóltam, hogy hát igen, szabad megmutatni magunkat, Isten gyermekei vagyunk, képességeket, ajándékokat adott, de nagyon keskeny a határ, amikor az ember a maga dicsőségét keresi ebben a világban, illetve tud adni annak dicsőséget. Jézus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy látva a ti életeteket, a ti jó cselekedeteiteket, a ti életeteknek gyümölcsét, a mennyei atyát dicsőítsék. Aztán a másik, amit tesz, hogy miután magára fölhívta a figyelmet, a királyhoz rendszeresen jártak, úgymond a kapuba, ahol bíráskodás történt, egyfajta másodfokú bíróságként, aki nem elégedett meg otthon a döntéshozatallal, amit a vének hoztak, hát eljött a királyhoz panasszal, és őket állítja meg, kedvesen behízelegve, bőrük alá bebújva, hogy honnan jöttetek. Nagyon közvetlenséget mutat, nagyon jó érzés, hogy az embert észreveszik, figyelnek rá, és ez lehetne őszinte is, de abszolút részéről nem az. Ez a folytatásból derül ki, hiszen arról beszél, hogy nézd, a te ügyed igaz és helyes, de a királynál nincs, aki téged meghallgasson. És itt tulajdonképpen azt teszi, hogy nem mondja ki, nem nyíltan lázat, hanem egy bizalmatlanságot ültet el, hogy hát ez a mai jellegvezetés, ez gyenge, ez sodródik, ez nem tudja, bárcsak engem tennének meg királyjá. És így lopja be magát, tulajdonképpen ezt a szót használja a Szentírás Abszalom a izraeliek szívébe. Úgyis azt jelenti, hogy ellopja, hogy nem veszik észre, hogy valahol már őket egy másik játszmának a részeseivé tették. Nem volt az őszinte az a figyelem, nem adhatott mindenkinek igazságot. Lehetséges, hogy a struktúra a igazságszolgáltatásban nem is mindig érhetett rá Dávid, talán nem is mindenkinek hozhatott jó döntéseket. Születhettek sérelmek, és ez benne végigvonul a Abszalom pókháló szövésében, hogy a sérelmes embereket mind magához hívja. Ilyen volt Ahitófel, aki Becsabénak a nagyapja volt, és tudjuk azt a sajnálatos elesését, bűnét Dávidnak, aki Ahitófel az a sérelem van, hogy bizony Dávid tönkretette az én unokámnak a boldog családi életét. Ott van Hebron, akik úgy érzik, hogy ők most már hátratételt szenvednek, mert nem ők a főváros, mert Dávid elvitte a főváros Jeruzsálembe. És igen, a sérelmekből is lehet tábort építeni. De közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. És aztán gyanútlan embereket is beszöveget a hálójába, jeruzsálemieket, akik nem tudják, hogy egyáltalán milyen rendezvényen vannak. Éppen úgy történik minden, mint korábban, amikor Dávidot és királyá kiáltották ki Hebronban, és hát ők arra valók, hogy statiszták legyenek, egy tömeget biztosítsanak, és egyfajta bizonytalan választóknak a tömegét alkossák, akiket lehet befolyásolni, de közöttetek ne így legyen. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Igen, nem azért tűnik modernnek ez a történet, mert egy ókori fortélyokat mutat be, a hatalmi fortélyokat, hanem éppen azért, mert nagyon mai, nagyon modern, mert ezek a dolgok ma is léteznek, és amikor elérkeznek az egyház ajtajához, akkor az lesz a kérdés, hogy meghalljuk-e Jézus szavát, hogy közöttetek ne így legyen.
Na hát igen, a Bibliában minden írva vagyon, úgyhogy nincs új a nap alatt, nagyon képletes ez a hasonlat, meg ez a levezetés. Itt ezen a találkozón, most visszatérve a mai alkalomra, egy nagyon kedves megjegyzést hallottam, amikor a két lelkész üdvözölte egymást, de rég láttalak. Hát igen, mert te másik templomba jársz. Tehát ez az alkalom is arra jó, hogy tapasztalatot cseréljenek, és hiába kötetlen programban lehet fürdeni, vízibiciklizni, büfé, minden, ami szemszájnak ingere, azért nagyon sokan egy évben egyszer találkoznak egymással, és a nagyobb gyülekezetek, kisebb gyülekezetek lelki pásztora is nagyon sok ötletet tudnak adni, és ez fontos, mert az egyház építés, az egyház megtartása, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon napirenden van.
Igen, valóban így van, és mi nem csak egy-egy néhány alkalomra próbáljuk ezt leszorítani, hogy a lelkipásztorok találkozhassanak, mi is igyekszünk egyébként, folyamatosan járjuk a kerületet, és kis körzeteket, lelkészi kisköröket tartunk, ahol azt érezheti a végéken élő is, hogy igen, számon tartanak, és megszólítanak, és elmondhatom azt, ami velem történik, közösen gondolkodhatunk, testvérként lehetünk együtt. Ennek a mai alkalomnak is ez a lényege.
Mi lehet a jelentősége egy ilyen napnak, amikor lelkészek, családjaik együtt töltenek egy napot, még szép nyári időben, amikor behúzottunk az árnyékba, mert még mindig van ereje a napnak. Hagyj mutassam be beszélgető partnereimet.
Demeterné Soltész Gabriella vagyok.
Almási Ferenc.
Tetemvári gyülekezettel.
Így van, a Deszka templomból.
Én pedig Zubogyról és Felsőkeletségből.
Milyen szívvel jöttek ide?
Örömmel. Én nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Minden esztendőben megszervezi az egyházkerület, és annyira jó találkozni, mert ugye a lelkész értekezleteken időről időre találkozunk a saját egyházmegyénkben szolgáló kollégákkal, de ilyenkor viszont más egyházmegyékből érkezőkkel is tudunk találkozni, akikkel ritkábban, és én azt különösen hasznosnak, jónak érzem, hogy nem egy előadás kell meghallgatni, vagy kettőt, hanem
tehát ez egy
hanem
teljesen rá, kötetlen nap.
Van rá alkalom, hogy végre beszélgessünk nyugodtan.
Én gondolom azért tapasztalatcserére is sor kerül. Meséljen egy kicsit a Zubogyi gyülekezetről.
A Zubogyi gyülekezet egy tipikus kis falusi vidéki gyülekezet, de egy élő gyülekezet, és nagyon, tehát vidéki szempontból egy viszonylag nagy gyülekezetnek számít, hiszen ott vidéken azért egy 180 egyház fenntartó az nagynak számít. Nagyon jó kis helyen vagyok. Zubogy egy szuper település, Felsőkeletsény viszont fogyóban van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor 20 éve oda kerültem, akkor mondjuk még 30 ember volt az Isten tiszteleteken, most pedig 2-3, mert elfogyott az egész falu, nem csak a gyülekezet. Úgyhogy ez kicsit nehezebb terep. Zubogyon viszont az legkisebb gyermektől a legidősebbig mindenki van Isten tiszteleteken is, és a gyülekezeti tagok között is, tehát egy nagyon jó kis hely, és nagyon szeretünk ott lenni.
A tetemvári gyülekezet a Deszka templomban, a város egyik ikonikus helyszínén működik, és hát nem csak az Isten tiszteletek, hanem egész nyár folyamán rendezvények, gyermekfoglalkozások. Hogyan telt a nyár?
Hát, az túlzás mondani egy egész nyáron, mert nagyon sokan elmennek ilyenkor nyaralni, és így tovább, de valóban a nyár első fele az táborokkal telt, volt napközis gyerektábor, volt ifjúsági és konfirmandus táborunk is. Ilyenkor ősszel kezdődik el újra az élet. Tehát nyáron minden bibliakör szünetel, van minden esztendőben bibliaköri évad zárunk. Az azt jelenti, hogy az összes mind a 12 bibliakör résztvevőit elhívjuk általában Varbóra, ott a Varbói tó mellett szoktunk együtt lenni, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen piknikezős alkalom. Nagyon szeretünk együtt lenni, és a bibliaköri évad nyitó az most terveink szerint szeptember 4-én pénteken lesz, akkor az egy nagyon-nagyon lelki alkalom. Igét olvasunk, imádság, éneklés, Isten dicsőítés egy jó órán keresztül, egy kifejezetten teljesen lelki Istenre hangoló alkalom.
Hát jó felkészülés lehet ez a mai nap, mert gondolom, hogy azért a nyári feltöltődésre a lelkészeknek is nagy szüksége van.
Nagyon nagy szükség van a nyári feltöltődésre, hiszen egész évben nem csak hogy a gyülekezet, hanem azért ott van a falu, a hittanórák, a család, tehát ez mindenképpen fontos dolog, hogy nyáron valamennyire tudjunk feltöltekezni, hát nem sok idő marad ránk, nálunk is a gyermekek össze-vissza vannak, de elvárják, hogy együtt menjünk, hogyha pihenni készülünk, de azért most is sikerült egy pár napot együtt eltölteni, és valóban igyekszünk feltöltekezni ilyenkor.
Nem fogják tudni elkerülni a szakmázást, úgymond, mert biztos, hogy nagyon sok tapasztalatot kicserélnek, megosztanak. Mit érez a mai napokban, ezekben a hetekben, hónapokban gondnak, problémának?
Hát, Szerintem most mindenkinek a fejében ott zizeg a választás.
Igen.
Püspök és esperes választás. Ez jelenti azt is, hogy milyen jövőképünk van az egyházzal kapcsolatban. Az én számomra, ha szabad ilyen tekintetben személyesnek lenni, az én számomra a sok éve igen nagy és egyre nagyobb kérdés az az, hogy megtaláljuk az identitásunkat ebben a változó világban. Nekem ez jelenti a legnagyobb kérdést, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit jelent ma az egyház, a gyülekezet, lelkipásztornak lenni. Mire képezzük ki a fiatalokat, akik kijönnek? Annyira nagy a különbség. Ugye most itt vagyunk mi a kolléganővel, elmondta, hogy egy pici, fogyatkozó, meg egy nagyobb falusi gyülekezetben van, mi pedig egy belvárosi nagy gyülekezetben. Annyira más a szolgálat, hogy ezt nem lehet elmondani. De ettől ő nem kisebb, mint én, meg én sem vagyok nagyobb, mint ő, hanem más a szolgálat. És szerintem nagyon fontos lenne ezt tudni megbecsülni, azt mondani, hogy ha ő tudja, mit, miért, hogyan csinál, akkor az jó, akkor abban erősíteni, ebben megosztani az ismereteket, tapasztalatokat. Meggyőződésem, hogy nincsen egy üdvözítő módszer. Véget ért az az idő már nagyon régen, és ahogyan gyorsul a világ, még inkább így van, ahogy változik a világ, hogy nem lehet operálni ilyen 200 éves dolgokkal, hogy mint hogyha még mindig mindenki, azt feltételeznénk, hogy itt az emberek templomba járnak maguktól, meghúzzuk a harangot, és akkor ott lesznek. És ez megint egy nagyon személyes vélemény, és tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de én már azt sem látom járható útnak, amikor az utcára kimennek emberek, és akkor ilyen nagy csinnadrattával missziót csinálnak.
Hát ez sok mindenki csinál.
Legalábbis a mi gyülekezetünkben az a tapasztalat, hogy a személytől személyig terjedő misszió működik. Tehát mi hozzánk úgy jönnek be folyamatosan például a keresztkérdések kurzusra, aminek nyomán felnőtt konfirmációra készülnek emberek, abban fél évben megtérnek sokan közöttük. Úgy jönnek, hogy gyülekezeti tagok beszélnek munkatársaiknak, rokonoknak, szomszédoknak, és így tovább, hogy gyere, mert például egy konkrét eset, az egyik gyülekezeti tagunk most már nagyon elkötelezett szolgálattevő is, néhány évvel ezelőtt elvégezte a keresztkérdések kurzust, keresztjén emberré lett, és most a szomszédjában lévő illető egy folyamatos depresszióval küzd, és akkor mondja neki, hogy gyere el az Isten házába, meglátod, hogy Isten igéje foghatni rád, és így tovább, és akkor mondja nekem, hogy egyre többször itt van. Tehát ez a személyről személyig terjedő, a személyes, én általam megvallott hit, az én valós bizonyságtételem az, ami még hiteles tud lenni. Az, hogy kiállunk, hát ezt csinálják pártok, stb. De mondom, ez egy személyes vélemény.
Hát köszönöm szépen, érezzék magukat jól, köszönöm, és legyen tartalmas ez a nap. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Mészáros Ildikó tiszteletes asszony Hevesből érkezett. Milyen szívvel jött erre a találkozóra?
Nyitott és vágyakozó szívvel, mert nagyon sok fiatal lelkész kolléga van, akikkel nem volt lehetőségem még találkozni, és olyan örömmel látom, és az volt még a vonzó, hogy a gyermekek is jöhettek, tehát hogy család
igen,
és
igen.
Ugye az én három gyerekem már kiröppent, és nagyon-nagyon vágyakozó szívvel, hogy itt a kisgyerekek rohangálása közepette, biztos, hogy nagyon jó lesz ez a találkozó.
Meséljen egy kicsit a gyülekezetéről.
Heves városa nagyrészt római katolikus. Egy nagyon piciny kis református gyülekezet van Hevesben, de annál lelkesebbek, élni akarok, szolgáló közösség, és most készülünk szeptember 20-ára a 100 éves templomunk jubileumára.
Hát ez gyönyörű alkalom, ön mióta szolgál ebben a templomban?
Az idén, július 8-án volt 30 éve. 30
és
éve.
És ez már a pálya vége?
Igen, jövőre nyugdíjba szeretnék menni, ha Jóisten megadja, hogy megérjem, és azért is vágytam, hogy jövök erre a találkozóra, hiszen elköltözök a megyéből, vagyis a kerületből is, és akkor így legalább végig tudom nézni a kollégákat.
Ez alatt a 3 évtized alatt biztosan, hogy a szolgálat minősége, üzenete, egyáltalán a hitelessége, a megtartó ereje biztos, hogy nagyon-nagyon sokat változott, amit ott személy szerint az emberekkel kellett kipróbálni. Hogyan lehet? Meg lehet ezt fogalmazni?
Hát ez nagyon... Tehát az evangélium hirdetése az 30 évvel ezelőtt is az evangélium hirdetése volt, a szolgálat az a szolgálat, viszont valóban a gyülekezet teljesen kicserélődött. Tehát azok, akik 30 évvel ezelőtt engem ott fogadtak, és lelkes tagjai voltak, és megtért hívő szolgáló tagjai voltak a gyülekezetnek, őket már elbúcsúztattunk, és tehát teljesen megváltozott a gyülekezetnek az az, nem ez a tradicionális, mi ezt így szoktuk, nem engedünk belőle, nem nagyon nyitott, befogadó, és fiatal. Tehát nincsenek vének, tehát nincsenek véneink. Van egy-kettő, de inkább a 40-50 éves korosztály.
És a számszerűségről mit lehet mondani?
122 fő, aki fenntartó járulékot fizet, felnőtt.
Ez szép szám, nem?
Hát igen, lehetne nagyobb bacska is. És van körülbelül 50 gyermek, fiatal, akik szintén. Tehát olyan 164-en vagyunk összesen, fenntartó járulékot, illetve lélekszám. A templomba járás az egy nagyon rapszódikus hevesen. Tehát van, amikor vannak 67-en, van, amikor vannak 24-en. És még nem jöttem rá 30 év alatt, hogy mi befolyásolja ezt a különbséget, de és egyéb programjaink vannak. Építettünk egy közösségi házat, mert nagy szükség volt rá, és akkor ott zajlanak a különböző programjaink.
Lelkipásztorok és családjuk találkozóját rendezték augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Helyszíni összeállításunkat hallották az iménti percekben.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, a város színfoltja a Dériné utcai Tália Színész Múzeum, amely ebben az esztendőben már fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Szeretettel köszöntöm a ház vezetőjét, Mikita Gábor színház történészt, aki szívvel, lélekkel él ebben a házban. Nyugodtan mondhatjuk, hiszen a gyűjtemény elindításától kezdve végig vitte ennek a kiállításnak, ennek a sajátos gyűjteménynek a történetét, és hát erre a 30. évfordulóra egy program sorozattal készülnek. És hát fontos elmondanunk ma, hiszen egy augusztus 29-i, tehát szombati rendezvényről van szó, hogy a Genesius ünnep nyitja ezt a programsorozatot. Kedves Gábor, ki volt Genesius? Induljunk innen.
Én is szeretettel köszöntöm először is a kedves hallgatókat. Szent Genesius cselekedetét, életét a vértanúk cselekedeteiben örökítették meg, innen ismerjük az ő történetét. Egy színész volt, méghozzá az ókori Rómában élt, Diokleciánus császár korában. Alapvetően komédiás volt. A rómaiaknak ez volt a főszínházi vonala, a humor, a szatíra, a komédia, és neki pedig a specialitása volt ezen a vonalon belül, hogy a keresztényeket parodizálta és gúnyolta ki. Ezzel szerezte a hírnevét, így figyelt fel rá a császár is, és amikor a császár valláspolitikájában beállt egy nagyon kemény fordulat, és elkezdte üldözni a keresztényeket, akkor felkérette Genesiust, hogy hozzon létre egy olyan előadást, ahol még jobban kicsúcsosítja az eddigi működését, a keresztények teljes megsemmisítéséről szóljon a előadás, illetve az ő dicsőítéséről és az államvallásnak a dicsőítéséről. Genesius nyilvánvalóan vállalta, hiszen eddig is ezzel foglalkozott, ezzel aratta a sikereit, meg hát egy császárnak ugye kimondana ellent. És eljött az előadás napja, amikor az előadás csúcspontjában, az áldozásnál hirtelen egy égi jelenséget látott a színpadon, és ez a pillanat, ami megfordította őt lelkileg, és kilépett a szerepéből, és elmondta, hogy neki a császárt kellett volna dicsőíteni, a császárt, mint istent, de ő egy másik istent kezd innen kezdve dicsőíteni, és hirdetni, és Krisztust fogja követni. Erre nem volt módja, mert hogy a császár természetesen kivégeztette ezért a fordulatért és ezért a hit felvételért. Tehát tulajdonképpen a szentpáli fordulatot járta végig, ezt az utat járta végig Genesius is, egy keresztény gyalázóból, üldözőből lett ennek a hirdetője. Így lett a színház művészetnek a védőszentje, ma már a filmművészet védőszentje is.
Szent Genesiusnak többedik éve állítanak itt emléket, milyen módon?
Előadásokkal, színházi sétákkal, mostani ünnepünk pedig egy új elemet is hoz. A kapu bejáratnál, a kis panteonunkban elhelyezzük, illetve kialakítjuk Szent Genesiusnak az emlékhelyét. Ennek egy dísze éke lesz egy miskolci képzőművésznek, Barnáni Juhász Ildikónak a Genesius portréja. Ő maga is színházi ember, nem csak képzőművész, hiszen a Báb Színháznak tervező alkotója a kezdetektől fogva. Őt kértük meg, miután ő tavaly alkotott egy sorozatot, 15 képből álló sorozatot magyar művészekről, akiknek az életében a hit fontos szerepet töltött be, és ez olyan szeretetteljes fogadtatásra talált, hogy azt gondoltuk, hogy ide is egy olyan alkotás fog születni, amit fog szeretni a közönség. És hát mellette elolvashatják például Genesiusnak az imáját is, illetve pár mondatban bemutatjuk. Olyan jelentős szenté vált ő, hogy létrejött II. János pápa kezdeményezésére egy Szent Genesius társaság, ami tulajdonképpen egy ima közösség, amelynek a tagjai imádkoznak a színház és a film művészet alkotóért. Bárki egyébként tagja lehet ennek a közösségnek, interneten, ha rákeresnek erre a társaságra, megtalálják a társaság honlapját, az imaszöveget is, és azt, hogy tulajdonképpen milyen egyszerű módon lehet ehhez kapcsolódni. De innen kezdve a látogatók is olvashatják, elmondhatják ezt az imát kedves színészeikért, vagy akár csak magáért, a színház művészetért.
Hát a Mikita családban lehet ez egy családi ima is, hiszen Mikita Dorka, a Miskolci Nemzeti Színház nagyon sikeres színművésznője, az önök lánya, és hát azért az ima mindenkire ráfér ebben a keszekusza világban, én úgy gondolom.
Pontosan, hát ez az egyik fő gondolat, hogy szükségünk van patrónusokra. Minden korszakban, ugye meg minden korszaknak megvannak a maga nehézségei, terhei. Amit én eddig láttam a 21. századból, az számomra egy nagyon zűrzavaros világ, tehát nagyon fontosak a húsvér példák, az erkölcsi példák, nagyon fontos, hogy tudjunk segítséget kérni, támaszt találni, és erre egy patrónus a legjobb szerintem, és hát a művészvilág, a színházi világ, az pedig különösen igényli azt, hogy kapjunk mindenféle segítséget. Ugye a színház az a művészeti ág, ahol minden este nulláról kell kiállni a közönség elé. Hiába ment egy előadás le százszor, a 101-nél ugyanúgy a semmiből kell kilépni a közönség elé. Bármilyen grimbusz lehet, baj lehet, és hát a maga az egész színházi világ, egy színészi pálya is tele van fordulatokkal, kiszámíthatatlan helyzetekkel, egy állandó megújulást kíván a színésztől. Rengeteg a bizonytalansági tényező, hosszan lehetne sorolni, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokat jelenthet a színházi alkotóknak is az, ha tudják, hogy vannak olyan személyek, van olyan patrónus, akihez tud lélekben, gondolatban fordulni. Egy színész, ugye egy művész eleve nyitott, kreatív lény, tehát biztos, hogy el tud beszélgetni a maga szentjeivel. Nagyon fontosnak tartom, és örülök, hogy jó fogadtatása is talált ez a kezdeményezés, amit egyébként Dorkával és feleségemmel, Dobos Klára egyházi újságíróval együtt indítottuk el ezt a Genézius ünnepet, pont azért, hogy jelezzük, hogy ez egy szélesebb perspektívájú dolog, és ami nagy örömöm például, hogy a Miskolci Versbarátok köre most felveszi Szent Genéziusnak a nevét, és Szent Genézius versbarát körként fog tovább működni, mert hogy ezzel jelzi a kör azt is, hogy számára a hitélet nagyon fontos.
Mikor mehetünk a Genézius ünnepre?
Augusztus 29-én 2 órára várjuk a Miskolci Színész Múzeumban az érdeklődőket. Ennek az emlékhelynek az átadásával kezdődik a program, majd ezt követi egy rendhagyó tárlatvezetésem. Ebben a tárlatvezetésben most ennek a témának megfelelően emelek ki színészeket. Tehát megtudhatják például a látogatók, ki volt az a nagy színésznőnk, akinek Szent Antal volt a kedves szentje, és láthatják is az ő egyik Szent Antal képét például a kiállításban, amit mindig magával ordott. De mesélek olyan színészekről is, akik azért adtak vissza egy-egy szerepet, mert nem tudták a hitükkel összeegyeztetni. Volt, akinek a pályája innen kezdve teljesen új fordulatot vett, méghozzá jó fordulatot, tehát egy abszolút előrelépés jelentett a pályán. Utána lesz egy kis agapé, kicsit megpihenünk, és befejezésként pedig lesz egy kis előadásom még a Színház Művészet Patrónusai címmel, hiszen Genézius mellett ott vannak még olyan szentek is, akik egy-egy területnek a védőszentjei. Például a bábosoknak is van egy külön védőszentje, vagy a színésznőknek is. Ez például a Dorka lányom fedezte fel, hogy a Genézius mellett van még egy színésznői védőszent is. De például a technikusoknak is, ugye a színházban a technika, ugye nagyon fontos
terület.
Ugye, annak is van egy külön védőszentje. Tehát őket is sorra vesszük.
A 30. jubileumi sorozat folytatódik aztán, de most már szeptemberben, és Mikita Gábor, Szemere Bertalan díjas színház történész, a Pália Ház vezetője több tematikus előadással készül. Mik lesznek ezek?
Indul a páholnyitogató sorozatunk, most is, ugye volt tavasszal is egy sorozat, akkor Jászai Mari blahalúzai forduló kapcsán beszéltünk erről a két nagy színésznőről. Most a 30 évhez kötődnek a témáink, az előadásaink. Az első előadás az a Színész Múzeum születésnapjához kötődően két olyan miskolci színészt idéz meg, akik színház történésszé, színházi kutatóvá is váltak. Ugye a Gyarmati Feri bácsit ugye ismerjük, emlékezünk rá, hiszen ő volt a Színész Múzeum kezdeményezője. Kevesen tudják, hogy jó 100 évvel ezelőtt volt itt már egy másik miskolci színész, Keresztes és Sándor, aki amikor abba hagyta a színészetet, akkor elkezdte kutatni a miskolci színészet múltját, neki köszönhetjük az első ilyen jellegű kiadványokat is, és hát itt például majd elmesélem, hogy ki az az unoka, Keresztes és Sándornak ki az unokája, akit mindnyájan ismerünk, és az alkotásait mindnyájan szeretjük, akik majd eljönnek a Páholy nyitogató sorozatra, erről is hallhatnak, és ezen kívül a 30. születésnapunkra két nagyon szép és megrendítő ajándékot is kaptunk. Az egyik Somlai Artúrhoz kötődik. Átadjuk majd a Somlai Artúr vitrint, ezért róla is lesz egy előadásom. És a nagy ünnepi napunk, a 30. születésnapunk október 22, amikor pedig a Latabár család ajándékát, amit kaptunk tőlük, adjuk tovább a nagy közönségnek, és ekkor megnyílik majd a Latabár emlékpont. És ehhez is kötődik majd egy előadás a magyar színész dinasztiákról. A leghíresebb színész dinasztiánk ugye a Latabár, de rajtuk kívül még jó pár, akár miskolci családot is ugye tudunk mondani, a Somló családot például. Sokan emlékezhetnek Somló Feri bácsira, Somló Istvánra, és hát jó pár színházi személyiség van, akinek az egész családja a színházművészetnek áldozta a munkásságát, életét. Róluk lesz majd szó ebben az előadásban.
Jó, magam is szemtanúja lehettem pár alkalommal, amikor gyerekek jártak a múzeumba, és nagyon élvezik. Szinte vissza kell fogni őket, hogy ne fogjanak meg mindent, de hát lesz lehetőségük arra, hogy kézzel tapinthatóan ismerkedjenek a színészettel. Őket sem hanyagolják el?
Hogyne, ez egy alaptörekvés, egy alapvállalásunk, feladatunk, és hát valóban nagyon szépek a visszajelzésünk. Az egyik kedvenc mondatom volt eddig, amit egyszer egy 9 éves kisfiú mondott, miután nálunk volt, hogy születésnapomra egy múzeumot szeretnék. A legfrissebb vendégkönyvi bejegyzésünk, ez egy kéthetes bejegyzés, szintén egy ilyen 8-9 éves korú kislánytól, miután ott egy foglalkozáson részt vettek, hogy ez volt életem legszebb napja.
Ó, de édes.
Ennél többet ugye nem lehet mondani arról, és nem lehet többet adni, és hát sorolhatnám a példákat. Természetes, hogy most is jó pár ilyen programot kínálunk, hát magukhoz, a Latabárokhoz kötődően is. Ugye Latabár Kálmánnak az egyik legnépszerűbb szerepe a Latyi Matyi volt, ez egy mesefigura volt, és annyira sikeres volt, hogy 5-6 mese előadás is született. Latyi Matyi a furfangos cikrászínas, Latyi Matyi mint Robinson, Latyi Matyi a tanító bácsi, és lehetne sorolni. Úgyhogy például itt is ugye megismerhetik ezeket a történeteket, dalokat, amik ehhez a mesejátékhoz íródtak, papírbábokat, papírszínházat készíthetnek a Latabárokhoz kötődően, ehhez a meséhez kötődően, úgyhogy el is játszhatják majd akár otthon is a kis papírbábokkal. Úgyhogy itt most mondhatjuk azt is, hogy egy Latabár reneszánsz, és reményeink szerint elkezdődik a múzeumban.
Igen, szeptember 19-e és 26-a múzeumi matiné és október 24-e kalandozás Latyi Matyival, de talán beszélgetésünk végén ismételjük el a legközelebbi alkalmat, a Genesius ünnepet.
Augusztus 29-én szombaton 2 órára várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket.
Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatók, Mikita Gábort, a Miskolci Itália ház vezetőjét, színháztörténészt hallották. Köszönjük szépen a vendégeskedést.
Én köszönöm az érdeklődést.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Well, the Georgia never crossed a range. What a thrill to forgive and stay behind. Someone is helping, soft those feather feet and clear the trees. Never run straight to black rain. Miss your sword train. Never set clear the frontiers. Never let dry the joy tears. Listen to those freak sounds. Echoic noise of green rounds. Lyric buzz making fast now. Holy voice draws a line. How swinging dark and light. What a game to ride across the stage. What a feel. Thank you.
What a joy to laugh across the rain. What a thrill to forgive.